A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Véget értek a nyolcaddöntők a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Tegnap este a román válogatott is búcsúzott a küzdelmektől, a magyarok sokáig reménykedtek, de végül nem sikerült tovább jutniuk a csoportokból. A mérkőzéseket az M4 sportcsatorna is közvetíti, így számunkra, erdélyi magyarok számára is igazán élvezhetőek az összecsapások. Sokakat a mérkőzések érdekelnek, de talán többen vannak azok, akiket a háttérinformációk vonzanak inkább. Az, hogy milyen a hangulat a csapatokban, a szurkolótáborokban, hogyan ünnepelnek egy győzelmet a drukkerek. A híradókból és bejelentkezésekből ezeket is megtudhatjuk. Mai meghívottam az MTV a sportújságírója, a Magyar Közszolgálati Televízió kiküldött tudósítója Pál Pál Előd, aki naponta többször is bejelentkezik a Magyar Televízió csatornáin. Tisztelettel köszöntelek, tegeződjünk, hiszen kollégák, és onnan nézve, ahol te most vagy, földiek is vagyunk. Szervusz!
Pontosan, szervusz! Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének hozzászólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Most éppen hol tartózkodtok?
Most éppen a dortmundi szállodaszobában vagyok, és ha kinézek az ablakon, akkor elég borongós az idő, nagyjából 13-14 fok lehet, szemerkél az eső, hát futballáz van, de általában a futballázat a nyárral, a meleggel, a sörrel szokták társítani, hát ebből most a meleg és a sör is hiányzik a kezemből.
Igen, de hát a szurkolókat gondolom azért a sör fel tudja vidítani. Egyébként Marosvásárhelyen is hasonló az időjárás, még szemerkél is az eső, úgyhogy itt sem jobb a helyzet. Ha ez vigasztal, tudom, hogy nem fog ezt titeket vigasztalni, de csak mondom. Mondottam, hogy távolabbról nézve földiek vagyunk. Mit kell tudni rólad? Honnan kerültél a Magyar Televízióhoz? Bevezetőben szóljunk egy pár szót erről is.
Értem a kérdést, én egyébként csíkszeredai vagyok, Csíkszeredából kerültem a közmédiába, viszont nem úton, elég kacskaringós úton kerültem én oda, hiszen amiután leérettségiztem a Márton Áron gimnáziumba, elmentem Bécsbe, Ausztriában végeztem az egyetemet, ott éltem 6 évig, tolmács lettem, majd a tolmácsképzés után jelentkeztem, egy riporter kerestetik programba, amit a közmédia szervezett 2014 végén, 2015 elején, és akkor egy 3 hónapos gyakornok program után kerültem be az MTV a kötelékébe. 2015 április 1-e óta vagyok alkalmazott ott, és ez nem vicc, annak ellenére, hogy április 1-én írtam alá az első szerződésemet.
Igen, komolyan vettétek ezek szerint sportriporterként kizárólag?
Igen, a gyakornokságot azt még nem sportriporterként végeztem, hanem ott általánosan riporterként tanultam a szakma alapjait, gyűjtöttem a tapasztalatot, akkor belekóstoltam sok más tartalomba is a hírműfajon belül, de nyilván mindig próbáltam egy picit közelebb kerülni a sportosokhoz, hiszen a gyerekkorom óta álmom volt az, hogy sportriporter legyek, és ezt azért építgetem tudatosan, úgy 2007-től már helyszínen vezettem műsorokat, moderáltam eseményeket. Az első rendezvény, ahol úgynevezett speaker voltam, többnyelvű műsorvezető voltam, az a 2007-es székelyföldi kerékpáros körverseny volt Csíkszeredában, és ezt az első megbízásomat az akkori polgármesterünknek, Rádúj Robertnek köszönhetem.
Csíkszeredaiként azt olvastam rólad, hogy nyilván a sízés volt a kedvenc sportod gyerekkorodban, hogy lett mégis foci EB belőle.
nagyon sok munka után lett foci EB belőle. Nyilván az kedves hallgatók, vagy a televízió nézők is egyértelműen, hát valószínűleg néhányan azért irigykednek, hogy itt lehetek, és innen tudósíthatok, de azért azt meg kell hagyni, hogy rengeteg munka van ezen a szakterületen, az ide vezető úton is, és itt is nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, mert hogy ahogy te is már említetted, fontosak a kulisszatitkok, az exkluzív információk, ellátni hiteles anyaggal a televíziónézőket, vagy éppen a rádióhallgatókat, szóval ez egy elég verejtékes munka, és egy csapatmunka, hiszen a riporter egyedül semmire sem menne, hogyha nem lenne mellette televíziós esetében egy jó operatőr és egy jó technikus. Szóval ez egy csapatmunka, most is hárman vagyunk itt.
Egyébként szakosodtok? Tudtok szakosodni sporton belül szakterületekre, vagy sportágakra? Hiszen mit... területi rádióként nyilván örülünk, ha van egy-két sportszerkesztőnk, és ők nagyon jól végzik egyébként a munkájukat, de nagy televízióknál azért leosztjátok egymás között, hogy ki foglalkozik a sízéssel, és ki a focival?
Hát most történetesen, hogyha sízésről van szó, akkor biztos, hogy én szoktam megkapni ezeket az anyagokat, ezeket a megbízásokat, hiszen a magyarországi kollégáim nem szeretnek olyan nagyon foglalkozni a síeléssel, ahhoz is tudnak érteni, azt is nagyon szívesen feldolgozzák, de tudják, hogy hát hogyha téli sport, akkor azt hagyjuk elődnek, mert örül neki, nagyjából ez a mondás, de profi kollégáim vannak, bármit meg tudnak oldani. És nálunk a hírműfajon belül az a lényeg, hogy mi úgy fogalmazunk, hogy mindenevők vagyunk, tehát bármilyen hír történik, bármilyen eseményről is be kell számolni a sportvilágában, ahhoz azért székelyesen szólva konyítani kell, tehát nem jöhet olyan információ, nem történhet olyan a nagyvilágban, hogy ahogy mondani szoktuk, a Csempe Kályhánál kelljen kezdeni a felkészülést. Egy annyi alaptudás a sport bármilyen tájáról kell, hogy legyen bennünk, hogy el tudjunk indulni, és legalább tudjunk egy mondjuk egy perces anyagot írni belőle. Szóval mi a sporton, tehát a hírműfajban mindenképp fel kell, hogy tudjunk dolgozni bármilyen anyagot, bármilyen sporteseményt, akik közvetítenek, akik mondjuk kommentátorok, azok a kollégák, azok szakosodnak, ott többnyire megvan, hogy kikapja mondjuk a kerékpárat, az atlétikát, egy másik személy kapja általában az úszást, egy harmadik, aki inkább mondjuk a pontozásos sportágokkal foglalkozik, tegyük mondom a torna vagy műkorcsolya például, de a hírműfaj az úgy néz ki, hogy ugyanaz a csapatunk mondjuk több mint 20 főből áll, és mindenki képes kell legyen arra, hogy bármilyen sportágból tudjon híradót szerkeszteni.
Egy személyes kérdés, álmod az, hogy kommentátor légy? Mert hogy az a csúcs, ja. Nem?
Én nagyon jól érzem magam a bőrömben, tudósítóként, riporterként, meg műsorvezetőként az M1-en, meg az M4 sport híradóban. Megmondom őszintén, persze jó lenne ennek is egy lehetőséget, egy esélyt adni valamikor a jövőben, de egyáltalán nem szeretném elsietni ezt a dolgot, és egyáltalán nem vágyam azt, hogy most azonnal rögtön ezt is csináljam. Ahogy már mondtam a beszélgetésünk elején, én szoktam helyszíni műsorvezetést is vállalni, moderálok sporteseményeket. Ezt több országban ráadásul, mivel egy tolmács vagyok, több nyelven is beszélek. Az a lényeg, hogy én ezeket az eseményeket nagyon szeretem a helyszínen közvetíteni, és ott én kiélem magam ebből a szempontból, szóval nem érzem nagyon a hiányát annak, hogy nem vagyok kommentátor én a tévében. Egyszer majd, hogyha esetleg úgy fordul a kocka, akkor lehet, hogy kipróbálnám magam, de most ez rendben van, így ahogy van.
Mióta vagytok kint Németországban?
Múlt szerdán, tehát pont egy hete indultunk el Budapestről, egy éjszakát töltöttünk Nürnbergben, és onnan jöttünk át csütörtökön, tehát 6 napja vagyunk itt Dortmundban.
Utaztok egyik városból a másikba? Van egy stabil helyetek? Vagy hogy
történt? Hát sajnos, amikor a magyar válogatott eldőlt, hogy elhagyja bázisát és búcsúzik az Európa-bajnokság küzdelmeitől, akkor tudatosult bennünk is az a tény, hogy nem kell már őket követni, sajnos. Ugyanis ugye ők, hogyha tovább jutottak volna, akkor Frankfurtban tegnap előtt este ők játszottak volna a portugálokkal. de mivel hogy kiestek, ezért eldőlt az is, hogy nem kell már a magyar válogatottat követni, hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy melyek az izgalmas mérkőzések az egyenes kieséses szakaszban, és mivel itt a Ruhrvidéken 3-4 stadion is megtalálható, hiszen Dortmundon kívül itt közel ilyen Düsseldorf, de még Köln is, és Hamburg is idézőjelben csak 3 órára van, így azt választottuk, hogy lakjunk itt Dortmundban, és akkor innen könnyedén el tudunk jutni a nyolcaddöntős mérkőzésekre, a negyeddöntőre, és itt Dortmundban ugye játszanak egy elődöntőt is, úgyhogy itt lehetünk még. És ez a dortmundi elődöntő, ez július 10-én van, tehát 11-én megyünk át Berlinbe a döntő helyszínére.
Igen, és hogyha már a magyar válogatottat és a portugálokat említetted, István kérdezi SMS-ben, ez egy érdekes kérdés, sokakban megfordult bizonyára, de te hogyan látod sportriporterként? Szóval azt írja István, tiszteletem felháborító és teljesen sportszerűtlen, hogy a portugálok tudatosan és hangoztatva ejtették ki a magyar válogatottat. Ez szabad? István írja. Volt ebben tudatosság? Vajon? Ezt nem tudjuk, honnan tudnánk, de hogy látszik? A szurkolók mit mondtak? Akkor még nem voltál ki Németországban, de bizonyára vannak visszajelzéseid. Hát Magyarország ugye sokáig reménykedett abban, hogy a többi csoport állás majd úgy alakul, hogy ők is tovább juthatnak legjobb harmadikként, de nem ez lett a vége.
Igen, nagyon nehéz erre bármilyen értelmes választ adni azért, mert én azért hiszek benne, hogy sportolókról beszélünk, és a sportoló mindig győzni szeretne. Tehát én ebből a premisszából indulok ki. És az is igaz, hogy a portugálok játéka az véleményem szerint most a nyolcaddöntőben sem volt éppen meggyőző a szlovénok ellen. Tehát nem játszottak jól, hosszabbításban sem tudták eldönteni ezt a mérkőzést, ugye eljutottak egészen a 11-esekig, hát azért azt nem gondolom, hogy tudatosan bízták volna a véletlenre a továbbjutásukat. Egész egyszerűen nincsenek formában, ezek a játékosok ki vannak teljesen zsigerelve, játszanak egy szezonban nagyjából 70 mérkőzést klubszinten, és akkor utána jön a válogatott, amelyen részt kell venni egy Európa-bajnokságon. Tehát pont a nagy nemzetek, a nagy futballhatalmak játékosai játsszák le a legtöbb mérkőzést egy szezonban értelemszerűen, a legnagyobb kluboknál, a legnagyobb intenzitás mellett, és őket zsigerelik ki a leginkább. Tehát amikor eljön egy Európa-bajnokság, akkor sokszor látunk olyat, hogy a nagy csapatok játékosai nagyon fáradtak, talán még motiválatlanok is, mondjuk egy csoportkörben, mert úgy is tudják, hogy megoldják valahogy a továbbjutást, és a kisebb csapatok játékosai pedig pont most akarnak bizonyítani, mert most kerülnek Rivalda fénybe. Most adja a TV a meccseiket, most vannak egy EB-n, ha jól játszanak, akkor még elsíphetnek egy jó szerződést is egy nyugat-európai klubnál. Ezért van az, hogy mondjuk látjuk dominálni egy szlovák csapatot, egy georgiai csapatot, de akár még Romániát is ide sorolhatnám, hiszen nagyon sok játékosnak ez volt élete lehetősége. Úgyhogy én abban azért nem hiszek, hogy ez egy elrendezett dolog volt, a portugálok részéről legalábbis, de tény, hogy dadog a játékuk, nekik is, az angoloknak is, a franciák sem meggyőzőek, az olaszok már ki is estek, szóval érdekes Európa-bajnokságunk van, és nagyon sok a meglepetés.
Igen, hát a meccseket meg kell nyerni, ez az egyszerű felállás, ugye? És akkor nincs ok az aggodalomra, várakozásra. Egyébként a szervezéssel mennyire vagy elégedett, hiszen Németországról beszélünk, simán lehet eljutni egyik helyszínről a másikra, gondtalanul utaznak a szurkolók, akár az újságíró, a riporter meg tud-e nyilvánulni akarata szerint? Hogyan tapasztaljátok?
Abszolút. Abszolút. Természetesen a tavasz folyamán, amikor készültünk, hogy jövünk ide tudósítani, akkor azért felkészültünk, és felkészítettek mindenre. Tehát úgy jöttünk ide, hogy bármi történik, tudjuk, hogy hogy kell reagálni, merre kell menni, hogy kell viselkedni, kihez kell fordulni. Egyébként itt jegyzem meg, hogy én ugye az egyenes kieséses szakaszra lettem akkreditálva, én ezekre a nyolcaddöntőtől döntőig tartó időszakra jöttem ki Németországba, de előttem is volt már tudósító ugyancsak a mi szerkesztőségünkből, B. Német Péter, ő tudósított a csoportkör küzdelmeiről, és értelemszerűen azokról a mérkőzésekről, amelyeken a magyar válogatott is szerepelt. Szóval tudunk dolgozni, békén hagynak bennünket. Most, hogy megvan már az akkreditáció, és mindenki tudja gyakorlatilag, hogy honnan jövünk, merre tartunk, egy QR kódon azonosítanak bármilyen stadionnál, bármilyen szurkolói zónánál. Így egyértelmű, hogy már a biztonsági ellenőrzést rajtunk úgymond elvégezték, tehát velünk már nem foglalkoznak, nincsen semmilyen olyan biztonsági előírás, amire kellene nap mint nap figyelni. Viszonylag könnyen tudunk utazni, rendkívül jó autópályák vannak, eddig nem ültünk dugóban. Hát kivéve tegnap este, amikor a törökök győztek, továbbjutottak, és azért megbénult egy picit Dortmund, hiszen itt a környéken nagyon sok török él. A kedves hallgatók is tudják nyilván, hogy a legnagyobb kisebbség Németországban, több mint 3 millió török él itt a környéken.
Igen, és hát minden bizonnyal sok ismerőssel is találkozhattál, hiszen itt két SMS író is azt írja nekünk, mondom az egyiket, üdv előd, személyesen ismerem kicsi korától elődőt, fantasztikus, jó ember, jó szívű a futballról annyit, mivel Németországban élünk, ami Stuttgartban van, meccs, ott vagyunk, ismerősökkel talizunk, sok újságíró, riportert láttam, jó volt otthoni emberekkel találkozni, szép napot, minden jót, hajrá Németország, egy mindennapos hallgató, csíkszeredai, üdv Németország, egy csíkszeredai hallgató írja Németországból. Másik SMS pedig, volt szerencsém látni elődött kint Németországban Kádár Zoltán és még Szép Zoltánt is, felemelő érzés volt, mikor hazait látsz, ha csak távolról is, üdv Erika, egy volt csíkszeredai lakos. Szóval magyarok is sokan vannak kint most Németországban? Még most is?
Hát először is köszönöm az üzeneteket, nagyon jól esik hallani üzeneteket a földiktől, ugye, csíkszeredaiaktól, erdélyi emberektől, mint ahogy nagyon jól esik az is, hogy veled beszélgethetek most ezekben a percekben. Kicsit el is csuklik a hangom, köszönöm tehát még egyszer. Találkozunk, igen, magyarokkal is, erdélyi magyarokkal, magyarországi magyarokkal, itt élő magyarokkal, hát nagyon sokan dolgoznak itt a környéken, vannak, akik egyszerűen csak kijönnek, hogy nézzék meg az Európa-bajnokság küzdelmeit, vannak, akik itt dolgoznak, ugye Dortmundban volt olyan is, hogy egy kávézóban magyarul szolgáltak ki. Szóval ezek azért ilyen üdítő kis dolgok, ezek színesítik az ember életét, és nagyon, de nagyon jól esik.
Egyébként mekkora lélek jelenlét kell egy élő bejelentkezéshez, hiszen láttalak azt hiszem a francia-belga meccs előtt, amikor, hát hogy is mondjam, józannak éppen nem mondható szurkolók sálakat, meg egy baseball sapkát tettek a fejedre neked közben, meg ugye ott kell lenni, és kell mondanod a magadét, szóval mekkora lélek jelenlét kell egy szurkolói zónából élő bejelentkezésre vállalkozni, mondjuk a meccs előtt 1-2 órával?
Hát itt a lényeg az úgynevezett élőzésnél, az élő bejelentkezésnél az, hogy gyakorlatilag fel kell legyen készülve az ember arra, hogy itt most bármi, de tényleg bármi megtörténhet. Én ahhoz szoktam hasonlítani ezt az érzést és ezt a feladatvállalást, aki síelt már, vagy látott síversenyt, az tudja, és ugye ezt én profi szinten üztem 12 évig. Ez olyan, mint egy műlesikló verseny. A műlesikló verseny az a legtechnikásabb szakág az alpesi síben, és a műlesikló verseny az, amikor gyakorlatilag egy olyan 1 perc 10 másodpercig tart, rengeteg kanyarral, rengeteg jeges résszel, folttal a pályán, van, ahol műhóval, van, ahol jéggel, van, ahol lágyhóval találkozik az ember, előre nem látja, nem tudhatja, csak egy részét annak a pályának, de egy a lényeg, ha hibázik is, rögtön helyre kell állítania az egyensúlyát, célba kell érni, és győzni kell. Most ezt, hogyha átfordítom az élő bejelentkezésre, akkor én gyakorlatilag ugyanebből indulok ki, ugyanígy érzem magam. Én azt gondolom, hogy tökéletesség nincs, de kötelességünk azt kutatni, keresni, törekedni rá. Most, amit említettél a francia és a belga szurkolókkal a háttérben, hát igen, elkezdtem úgy a bejelentkezést, hogy volt egy-két lézengő ember mögöttem, majd utána észrevették, hogy forog a kamera, ott van a fejlámpa velem szembe, tehát rájöttek, hogy élő bejelentkezés van. Akkor nyilván játszottak a kamerával, szerettek volna ők is szerepelni benne, azt sem tudták, melyik országból vagyok természetesen, elkezdtek ugrálni mögöttem, majd feltettek rám egy francia sálat, majd egy francia kalapot, de hát a kedves hallgatók ezt úgy képzeljék el, hogy én nem tudom, hogy mit tesznek a fejemre, nem tudom, amit tesznek a nyakamba. De lehet, hogy éppen több millióan nézik a tévében, most mondtam egy számot, tehát sokszor az lehet a problémás, ugye, hogy én nem tudom, hogy mi történik mögöttem. Viszont aki mögöttem van, az nagyon jól tudja, hogy mit akar most kezdeni velem. Tehát van itt egy teljesen más szituáció, egy teljesen más felállás. Van egy egyezményes jelünk az operatőrrel, aki ugye velem szemben áll, ő lát mindent, és amikor mondjuk azt mutatja, hogy minden rendben van, akkor tudom, hogy zöggenőmentesen kell folytatnom, ne billenjek ki, mert most ez egy vicces kép, és biztos, hogy mindenki nevet, de nem csinálok magamból bohócot. De hogyha mondjuk, ne adj Isten, olyan történik, hogy valaki off-szén jeleket mutat, vagy mondjuk egy olyan zászlót lengedez, amit tilos megmutatni egyenesen, vagy mondjuk provokáció lenne, vagy bármi egyéb, ami egyszerűen nem odavaló, fogalmazzak a legegyszerűbben, akkor kapok egy másik egyezményes eret az operatőrtől, és akkor megpróbálok arra valahogy reagálni, de nyilván élőben vagyok, tehát megvannak azért a korlátaim, hogy hogy tudok egy ilyen szituációban reagálni, de erre is megvan a technika, hogy hogy lehet ezt úgy szépen lezárni, hogy azt se bántsam meg, aki mögöttem van, és a kedves néző is egy higgadt riportert lásson maga előtt, nem pedig egy olyan embert, aki nem tudja, hogy ezzel mit kell kezdeni.
A tudósító hol követi a mérkőzést adott esetben, amikor az illető városban van a mérkőzés? Bementek a stadionba, vagy nektek a városban, a szurkolói zónában kell ezeket a bizonyos háttérinformációkat, hangulatot elcsípni a szurkolótáborokban?
Változó. Alapjában véve nekünk van egy akkreditációnk, amit már hónapokkal a torna előtt meg kellett szerezni, meg kellett igényelni. Van egy osztály erre a közszolgálati médiánál, amely foglalkozik az akkreditációkkal, beregisztrál bennünket a mérkőzésekre. Tehát maga az akkreditáció az megvan már hónapok óta, de itt kellett a helyszínen felvenni első nap. Utána pedig az történik, hogy azokra a mérkőzésekre, amelyekre beszeretnénk jutni, arra ugyancsak ez az osztály az MTVN belül leadja az igényeket, és közli azt, hogy mi lenne a cél, hogy szeretnénk mi dolgozni. Tehát, hogy mi beszeretnénk menni a stadion közvetlen közelébe, a bejárathoz, vagy beszeretnénk menni a stadionba, ahol szeretnénk szerezni egy pályaszéli állást, ahonnan be tudunk jelentkezni, vagy ennél többet, vagy ennél kevesebbet, tehát itt nagyon sok lehetőség van, és gyakorlatilag az én feletteseim döntik el, hogy most egy mérkőzésen mi lenne a cél, honnan tudósítsunk, és mennyire menjünk közel a küzdőtérhez. Értelemszerűen minél közelebb mennénk a pályához, annál nehezebb megszerezni a regisztrációt, az akkreditációt arra a mérkőzésre. Persze mindez attól is függ, hogy most milyen csapat játszik, mert hogyha a magyar válogatott játszik, akkor előrébb kerülünk a sorban, és kapunk erre lehetőséget. Hogyha mondjuk Németország játszik, akkor értelemszerűen főleg a német médiumok részesülnek előnyben, nem mondjuk a magyar. Ettől függetlenül ez egy szerencsejáték gyakorlatilag, sosem tudjuk előre, hogy pontosan milyen elbírálást kapunk. Most pont a németeket hoztam fel, a német dán 8-at döntőn ott tudtam lenni a pályaszélén, de kicsit meglepődtem azon, hogy ezt így sikerült nyílbe ütni, mert a németek játszottak egy 8-at döntőt, mi pedig már nem voltunk itt a tornán, de hál' Istennek sikerült, és azért sokat dob egy közvetítésen, hogyha a riporter a pályaszélén van, nem pedig a stadion mellett.
Igen, és hát akkor beszéljünk egy kicsit a szurkolótáborok hangulatáról. Bizonyára beszélgettél tegnap a román szurkolókkal a mérkőzés előtt. Optimisták voltak? Bíztak igazából abban, hogy legyőzhetik a hollandokat? A szurkoló mindig optimista nyilván.
Igen, hát igen, és az volt a meglepő, hogy a tegnapi Hollandia elleni mérkőzés volt az egyike azoknak a mérkőzéseknek, amelyet követően nem szomorkodtak a vesztes csapat drukkerei. Valahogy úgy láttam ezeket a román drukkereket én, a dortmundi szurkolói zónában, voltak nagyjából 200-an, hogy borzasztó boldogak már csak azért is, mert Románia eljutott a legjobb 16 közé. Ugye ilyen magaslatokban a román labdarúgó válogatott legutóbb 2000-ben volt, tehát 24 évvel ezelőtt, akkor játszottak egy negyed döntőt az EB-n, amikor még a mostani játékos Jánis Hadzsinak az édesapja, György Hadzsi még a pályán volt azon a bizonyos olaszok elleni negyeddöntőn, és azt a román csapatot pedig Jenei Imre bácsi irányította. Hát eltelt 24 év, és Románia most ünnepli azóta a legnagyobb sikerét azzal, hogy éppen 8-at döntőt játszott egy EB-n. Szóval ezt a csapatot senki nem merte szidni tegnap ezen a mérkőzésen, bárhogy is játszottak, ez egy prémium volt, ez egy jutalomjáték volt, büszkék voltak ezek a román drukkerek, azt is nyilatkozták nekem a mérkőzést követően, hogy talán lehettek volna egy picit bátrabbak a fiúk, de senki nem merje őket bántani, mert amekkora örömöt ők most szereztek, azt román ember már nagyon régóta nem érzett.
És milyen volt a hangulat? Nyilván ezt már csak Budapesten tapasztalhattad a magyar csapat szereplése kapcsán.
Hát ott sajnos nagy volt a csalódottság, de még mindig azt mondom, hogy legalább volt egy olyan eufória, hogy a Skócia legyőzésével, ami egy bravúros győzelem volt, hiszen bizonyára emlékeznek a kedves hallgatók, Varga Barnabás csúnyán megsérült, volt egy drámai fordulat, jött a mérkőzésnek a 10 perces hosszabbítása, ami már eleve ritka számban megy, és az utolsó akcióból szerzett Magyarország győztes találatot, tehát ez egy akkora eufória, ezt én a budapesti szabadságtéren néztem meg, szintén egy szurkolói zónában, egy szabad napomon, tehát akkor nem kellett dolgoznom, és elképesztő, hogy milyen hangulat volt a városban, boldogak voltak az emberek. Nagyon sajnálom, hogy pár nappal később, ahogy a kedves hallgató is írta korábban, a portugálok elrendezték nekünk, hogy ne jussunk tovább. Ez bizonyára fájt mindenkinek, ezért szerintem a magyar drukkerek azért most tényleg csalódottak, csalódottabbak, mint a román drukkerek, mert ettől a csapattól most továbbjutást vártak, hiszen az elmúlt években azért a magyar válogatott elkényeztette a szurkolóit, itt voltak azért bravúr győzelmek, éppen Németország ellen is például Angliát is pár évvel ezelőtt, szóval elkényeztették a magyar játékosokat, drukkereket, nem tudom, mi lett volna most a realitás, talán az első mérkőzésen, főleg Svájc ellen kellett volna egy picit bátrabban játszani, talán, de nem szeretnék okoskodni, biztos, hogy a játékosoknak jobban fáj, hogy kiestek, mint nekem.
Ugye spanyol, német, portugál, francia, angol, svájci és holland, török negyed döntők lesznek, nem könnyű megmondani, de te melyik csapatokat látod a döntőben?
Hát igen, biztos, hogy nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy a nehezebb ág az mindenképp a németek ága, tehát ezen rendeznek egy német-spanyol negyeddöntőt ugye pénteken, és van egy portugál-francia mérkőzés is ugyanezen az ágon. És hát sokak szerint a német-spanyol az gyakorlatilag egy előrehozott döntő, mert az EB két legjobb csapata találkozik egymással. Itt akikkel én beszélgettem Dortmundban, azt mondták, hogy ha megverik a spanyolokat, akkor megnyerik az EB-t. Annyira jók a spanyolok, hogy ha valaki őket le tudja győzni, akkor biztos, hogy az Európa-bajnoki döntőben érezheti magát, és akár meg is nyerheti azt. Főleg úgy, hogy a másik mérkőzésen ezen az ágon a portugál és a francia csapat is elég halovány teljesítményt mutatott fel eddig az EB-n. A másik ágon pedig, hát ugye ott most láthattuk azt, hogy a hollandok azért képesek beindítani a gólgyártást, hogyha nagyon akarják, a holland válogatott. Az olaszok ugye azok búcsúztak, viszont ott van azon az ágon még Anglia, amely együttesnek azért mindig megvan az esélye arra, hogy eljusson messze a tornán. Most sokan eddig még panaszkodtak az angolokra, még akár az angol szurkolók is, kritizálták a szövetségi kapitányt, kritizálták a csatárukat, Harry Kane-t, hogy nem jönnek a gólok, de az igazság, hogy egy olyan válogatott, mint az angol, az nem három csoportmeccsre készül, hanem az 7 mérkőzésre készül, mert el akar jutni a döntőig, tehát lehet, hogy majd még látunk tőlük jó meccset. Most azt mondom, ebben a pillanatban a legesélyesebbnek én egy spanyol-holland döntőt látok, de akkor se lepődnék meg, hogyha a németek játszanának az angolokkal.
És a spanyol-holland döntőt a spanyolok nyerik, ugye? Így gondolod te is, mert én ezt így látom.
Igen, igen, ahogy mondom, ez az első ág, ez erősebb, tehát vagy a német, vagy a holland, de most lehet, hogy 14-én valakinek eszébe fog jutni Marosvásárhelyi rádió hallgatónak, hogy hát teljesen más csapatok vannak a gyepen, mint amit Pál előtt mondott, hát ő nem ért hozzá. Ezért nem szeretnék azért komoly jóslatokba bocsátkozni, alakulhatnék bárhogy.
a foci az mindenkiért mondják mostanában. Mi a feladatotok az elkövetkező? Mennyi nagyjából 10 napra, már említetted a beszélgetésünk elején, de mi vár még rátok?
Igen, az igazság, hogy nekünk gyakorlatilag a szünnapokon sokkal nehezebb dolgunk van, mint amikor játéknap van, mert az M1-en sok különálló EB híradó van, tehát nem csak a Nemzeti Sporthíradóban vannak Európa-bajnoksággal kapcsolatos hírek, hanem vannak erre dedikált adásaink, hosszabbak, rövidebbek, és azokat mindig meg kell tölteni tartalommal, és megtölteni tartalommal egy adást akkor nehéz, hogyha nincs esemény.
Bizony.
Emiatt az a feladat, hogy hát ugye mérkőzéseken értelemszerűen, ha bejutunk a stadionba, akkor könnyebb dolgunk van idézőjelben, mert akkor zajlanak az események, tudósítunk róla, bejelentkezünk, küldünk haza ropogós, friss, szép, színes anyagokat. Hogyha viszont szünnap van, mint például ma, vagy lesz holnap, akkor szükség van a fantáziánkra, a kreativitásunkra, és ki kell deríteni, hogy mikor, hol, mi történik, ami érdekesebb, és ami érdekelheti a televízió nézőt, rádióhallgatót, és akkor elmegyünk és forgatunk olyan helyeken, vagy készítünk olyan tartalmakat, amik az EB-vel kapcsolatosak, de mondjuk nem egy sportesemény konkrétan, hanem mondjuk például itt Dortmundban van a Német Labdarúgás Múzeuma, hát ott is fogunk forgatni, de közel van Hollandia, valószínűleg átmegyünk Hollandiába, egy kicsit forgatunk holland drukkerekkel, de az elmúlt napokban voltunk más helyeken is, ahol mondjuk egy stadion jellegzetességeiről számoltunk be, vagy éppen egy nyugdíjas bácsi mesélte azt el, hogy mit gondol Puskásék aranygenerációjáról, vagy éppen holnap lesz július 4-én az 1954-es világbajnoki döntő 70. évfordulója. Hát ez az a döntő, amelyet Puskásék elvesztettek pont a németekkel szemben, úgyhogy nyilván holnap majd ez lesz fókuszban.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Hát ehhez a munkához kívánunk nektek kitartást és jó ihletet. Mai meghívottam az MTV, a sportújságírója, a Magyar Közszolgálati Televízió kiküldött tudósítója, aki a labdarúgó Európa bajnokságról tudósít, Pál Elődén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
Én is köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is.